Dicsértessék a Jézus Krisztus! Csak egy dénár van. Ez a címe mai közös imádságos elmélkedés, közös gondolkodásunknak. Akkor én felolvasnám az evangéliumot ehhez, Máté evangéliumának 20. fejezetéből. Hasonlít a mennyek országa a gazda emberhez, aki kora reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőbe. Mikor 3 óra tájban kiment, látta, hogy mások is tétlenül ácsorognak a piacon. Így szólt hozzájuk: menjetek ti is szőlőmbe, és majd megadom, ami jár nektek. Azok elmentek. 6 és 9 óra körül újra kiment, és ugyanúgy tett. Mikor pedig 11 óra tájban is kiment, megint találtott ácsorgókat. Megkérdezte tőlük: mit ácsorogtok itt egész nap tétlenül? Senki sem fogadott fel minket, felelték. Menjetek ti is szőlőmbe, mondta, aztán estére kelve így szólt vincellérjéhez: hívd össze a munkásokat, és add ki bérüket az utolsókon kezdve az elsőkig. Jöttek tehát azok, akik 11 óra tájban álltak munkába, és fejenként 1 dénárt kaptak. Mikor pedig az elsők jöttek, azt hitték, hogy többet fognak kapni, de ők is 1-1 dénárt kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a szőlős gazda ellen. Ezek az utolsók 1 óra hosszat dolgoztak csak, és ugyanúgy bántál velük, mint velünk, akik a nap terhét és hevét viseltük. Barátom, felelt egyiküknek, nem vagyok veled igazságtalan, nem de 1 dénárban egyeztél meg velem? Fogd, ami a tiéd, és menj! Én ennek az utolsónak is annyit szánok, mint neked. Vagy nem tehetem az enyémmel azt, amit akarok? Rossz szemmel nézett talán, hogy én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, s az elsőkből utolsók. Még egyszer megismétlem az egyik legfontosabb mondatot: rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. A példabeszédnek van egy olyan hagyományos magyarázata, amit már egy hittanos kisgyerek is kívülről ismer, amit mindnyájan tudunk, és jól is tudunk. De van egy rejtőzködő oldala is, amit ritkábban szoktunk szemlélni. Az első értelmezés is jó, de a második feltárása még nagyobb titkot tár fel előttünk. Nézzük tehát. A hagyományos magyarázat: Isten, az Atya, minden embernek üdvösséget szán. Bárki, bármikor válaszolhat hívására, akár még életünk utolsó pillanatában is megtérhetünk, bármekkora terhek, bűnök nyomasztanak minket, bármilyen távol vagyunk Istentől. Lám a Lator is bűnös élete utolsó másodperceiben bánta meg bűneit, és tért meg, és még aznap az Úrral volt a paradicsomban. Érdekességképpen megjegyzem, hogy mint minden tanításnak, ennek az ismert magyarázatnak is voltak kificamított gyakorlatai. Az ókori egyházban sokan a halálos ágyon keresztelkedtek meg, hogy úgymond biztosan üdvözüljenek. Állítólag, be nem bizonyított, de eléggé tartja magát ez a történet, hogy Nagy Konstantin császár is így tett. Akárhogy is történt, maga a magyarázat, a szöveg, a példabeszéd értelmezése jó, korrekt, és valóban így van: Isten életünk végéig hív minket. Jó ez a magyarázat, de nem elégséges. Induljunk el tehát visszafelé egy kicsit. Az első meglepetés. A történet utolsó perceiben, amikor már bealkonyult, összejönnek a munkások, és a Vincellé lassan, nagyon lassan elkezdi a bért osztani. Ekkor jön az első meglepetés. A szőlős gazda úgy rendelkezik, hogy a legvégső percekben jött munkások kapják meg a bérüket, nem azok, akik már amúgy is fáradtak, nagyon szeretnének hazamenni és jót aludni. Hát nem ez lenne logikus, hogy ők kapják meg, nem, hanem felfordul a várt rend, mert itt is rejlik egy nagy titok, amire olyan ritkán figyelünk fel, és mi ez a titok? Az minden szereplő nézze végig az eseményeket, legfőképpen akik először érkeztek. Úgy is mondhatjuk, hogy jelekkel és gesztusokkal kifejezett tanítás, mint egy hittanóra veszi most kezdetét. Tehát a lényeg az, hogy minden szereplő jelen legyen, és lássa. Még nyugodtan mennek a dolgok, de már vannak zavaró jelek. A későn érkezők egy dénárt kapnak. Az elsőknek eszükbe jut a kora reggeli kezdés, nekik ennyit ígért a gazda, ugyancsak egy dénárt. Mi lesz ebből? Aztán fokozódik az izgalom. Ahogy a bér kiosztásánál a Vincellér halad visszafelé, ahogy fokozatosan a reggel felé, lám-lám, mindenki egy dénárt kap. 11 óra, 6 óra, 9 óra, 3 óra, bármikor jöttek, ennyit kapnak. Egy dénárt, az akkori napszámot. Eleinte valószínűleg többen úgy gondolják, hogy a gazda majd csak megfejeli a bért azok számára, akik hajnalban érkeztek. De nem, eljutunk a végére, és a legvégén is mindenki ugyanannyit kap. Kitör a botrány. Most már nyilvánvaló, hogy hiába a várakozás, a munkások, a korán érkezettek zúgolódni kezdenek a szőlős gazda ellen. Nem tudják elviselni, hogy ők, akik a nap hevét és terhét viselték, ugyanannyit kapjanak, mint azok, akik későn érkeztek. A hittanóra végén, mert ez egy élő hittanóra volt, mindenki végignézte a bér kiosztását, a szőlős gazda mindent megmagyaráz. Első lépésként az igazságra appellál, hiszen a jogi gondolkodású munkások az igazság szintjén kezdték a számonkérést. Ő emlékeztet rá, ő eleve már az első percben egy dénárt ígért nekik. Érdekes, a későbbiekben már sejtelmesen csak ennyit mondott, nem mondja ki az összeget, azt mondja, majd megadom, ami jár nektek. Tehát eddig a jogi gondolkodás, majd egy kis átvezetés, és itt már sejteti a lényeget, mert nem a munkásokról szól elsősorban a történet, hanem őróla, saját magáról, a szőlős gazdáról. Ami jár, még látszólag jogi kifejezés, csak látszólag, valójában nem az, mert nem járna a később jövőknek egy dénár. A dénár titka. A dénár titka az, és itt kilépünk a valóságos világból, hogy nem növelhető, de nem is kisebbíthető. Már a történet közepén sejthettük ezt, hiszen a nap közepe táján érkezőknek is ennyit mondott a gazda. Mindenkinek ennyi jut, egy napi bér, függetlenül attól, hogy mikor álltak munkába. És itt már a jogi, látszólagos jogi keretek eltűnnek, és ennél a pontnál már óhatatlanul szétveszíti a mindennapi történet megszokott kereteit, a példabeszéd maga, és átvezet egy másik tartományba, a szeretet, a kegyelem világába. Ott minden másképp történik, nem a megszokott világi rend és igazság szabályai szerint. Nem a munka időtartama a fontos, csak az, hogy valamennyire mindenki figyeljen fel a hívó szóra, és válaszoljon, és munkálkodjék. Nincs bérkategória, mindenki egyforma összeget kap, és most már elmondhatjuk újra a példabeszédet a jelképek ismeretében is. El is mondjuk, a mennyei atya szelíd szavával mindenkit hív a kertjébe, hogy munkájának részvevője legyen, szeretetének gyümölcsét megjelenítse a világban. Szőlő művelése. A hívás sohasem sürgető, nem erőszakos, a hívás szelíd, mégis azért határozottan ismétlődik, tehát ugye időnként elhangzik, de szeliden. Az élet lepergése után, vagy a világ végén, így is értelmezhetjük, mindenki azonos elbánásban részesül. Mert nincs is más, mert a mérték egyfajta van, a mérték, a végtelenül szerető Isten, ő maga, és ő maga a dénár. Ő maga. Nem lehet több, nem is lehet kevesebb, nem lehet még sokszorozni, és nem is lehet megosztani. Mert ő az, ő a dénár, ő maga lesz végső boldogságunk. Ezt mi nagyon nehezen értjük meg, mert róla mindig földiesen gondolkodunk. Az Újszövetség rengeteg ilyen példát tud még a mai történeten kívül mutatni, hát ezeket fejből el tudjuk sorolni, mondok a legismertebbet, mondom, hogy hát én soha nem hagytam el a házadat, minden nap itt szolgáltam neked, és a másik elment, és ugyanúgy, ugyanabba a házba visszafogadod. Vagy ha a 99 bárány beszélni tudott volna, akkor ők is biztos fölháborodtak volna, hogy miért fontosabb az az egy. És hát sorolhatnánk a végtelenségig ezeket. De az egész történet, az egész példabeszéd elsősorban nekünk figyelmeztetés a korán érkezetteknek. Senkinek sem jár az üdvösség, minden kegyelem és ajándék, a jótettek sem érdemek, csak így szoktuk mondani, hanem az ingyen szeretetre adott válaszok, köszönetek, hálaadások. Hát egy kicsit nehézkes a vallásos nyelvünk is, sokszor bizony frissítésre szorulna, nem a lényeg, hanem a közlési mód nehézkes. Elsősorban tehát nekünk figyelmeztetés, próbáljunk beleérezni a fiát váró atya, a bárány után indult pásztor, és a háló fölött töprengő, merengő halász szívébe vele érezni, vele együtt várakozni és örülni, és gondolatban pergessük végig ezt az élő hittanórát, én nem is tudok más kifejezést erre mondani, mert ez valóságos élő hittanóra, a történet második része, úgy behuny szemmel el is képzelem, hogy lepergett az első rész, a szőlő fölött bealkonyodott, és oda gyülekezik mindenki, akik hajnal óta ott vannak, akik az utolsó percbe jöttek, és ott szépen megkezdődik egy csodálatos hittanóra, csak így tudom mondani, hogy végig lássa mindenki, és tapasztalja, hogy ki is az a szőlős gazda. Hát sokan nem értik, de azért vagyunk együtt, és azért hallgatjuk Isten szavát, és imádkozunk, hogy mégis megértsük a lényeget, az egyetlen dénának a lényegét, és azért imádkozzunk, hogy mi is megkaphassuk, de mindazok, akiket Isten vár az ő végtelen szeretetébe és szőlőjébe egyaránt. És akkor hallgassuk meg a pontosan ehhez a részhez illő kis gondolatot, imádságot, elmélkedést. A címe az, hogy egyetlen dénár. Hajnalban, reggel, a harmadik órán, 6-kor, 9-kor, 11-kor, a végső percig a piacon ott vagyok. Hajnaltól délig, déltől estig ácsorognak a piacon. Már nem tudják honnan, miért. Újra kelnek, és újra jönnek. Pirkadatkor a nagy piacon tán akad remény. Talán rájuk néz valaki. Az utolsó percig újra és újra a piacra indulok. A végső pillanatig egyre csak járok a téren, körbe-körbe, keresve, szemükbe nézve, várva várom, hogy induljanak. Hajnalban, reggel, forró dél hevében, délután, vagy ha itt az alkonyat. Bár ott lennének mind, nem számolom, mikor jöttek, ősidők óta szélesre tártam szőlős kertem kapuit. Esténként a kertben, a kapunál ott vagyok. Akiket hívtam, ott állnak mind. Csak néznek, mintha felednék a piacot, a pillantást. Már látom, szolgák mind. Számolnak, perceket, órákat sorolnak, osztanak, szoroznak, serényen, ordibálnak, mintha sohasem ismertek volna. Vagy szívükbe egy maguk faragta bálvány költözött. Az örvényben, hamis zsoltárhangban taposó lábak közt az egyetlen dénár elveszett. Sötétedik. Akik most érkeznek, a barátaim. Nyitva a kert, fénye a kincs, az egyetlen dénár.
Evez a mélyre. Bibliai elemző műsor hangzott el Molnár Béla atyával.